Köszöntök én is mindenkit. Tehát a sorozatnak a címe, hogy ősrobbanás és evolúció vagy teremtés, melyikhez kell nagyobb hit, alcímének pedig azt adhatnánk, hogy a tudomány felfedezi Istent. A mai téma az a DNS és a matematikai valószínűségek. Nem tudom, ki szereti a matematikát. Ó, vannak ilyen azok két pici... Oké, rendben van. Én sose szeretem a matematikát, de foglalkozni kellett vele. Azért ma nem fogunk nagyon belemenni, tehát próbálom majd érthetően megvilágítani. Előző részből mindig csinálunk egy rövid összefoglalót, ezt azoknak mondom, hogy akik most vannak itt először. Tehát a tegnapi nap megnéztük Darwinnak a kétségét, azt mondta Darwin, hogy amennyiben bizonyítható lenne, hogy létezik bármilyen összetett szerv, amely nem alakulhatott ki számos egymásra épülő, egymást követő enyhe módosulással, az elméletem teljesen összeomlana. Tehát ő egy elméletet mondott, és azt mondja, hogy ez teljesen összeomlana. Hát ezt Darwin fekete dobozának hívják. Darwin idejében még azt gondolták, hogy a sejt az egy nagyon egyszerű dolog, áll egy sejthártyából és egy sejtmagból. Michael Behe biokémikus pedig azt mondja, hogy Darwin fekete doboza című könyvében ő bevezett az úgynevezett egyszerűsíthetetlen bonyolultság fogalmát. Ez azt jelenti, hogy az, amiről Darwin beszél, az egy olyan egyszerűsíthetetlen valamit tételezünk fel, hogy nem alakulhat ki egymásra épülő apró kis részekből. Ha ilyet találunk, akkor abban a pillanatban Darwin elmélete megdől. Azt mondja Michael Behe, hogy már egy darab élő sejt is ilyen. Nem tud kialakulni egymásra épülő apró dolgokból, annyira bonyolult egy sejt. Vagy ott van minden, vagy pedig nem működik. Megnéztük azt is, hogy a sejt felépítése milyen, és megállapítottuk azt, hogy ahhoz, hogy mi megértsük, hogy egy sejt hogy működik, fel kellene nagyítani egy Budapest méretre, akkor látnánk benne, hogy hol vannak a gyárak, hol vannak az erőművek, hol vannak a szállító folyamatok, és hol vannak azok, amelyek döntést hoznak. Még azt is meg tudnánk mutatni akkor, hogy hol van a VPOP, a Vámis pénzügyőrség, illetve az APEC benne. Egy baktérium az viszont sokkal összetettebb, mint bármit, amit az ember eddig épített. Megnéztük azt is, hogy létezhet-e, tudunk-e élőt előállítani az élettelenből. Hát azt kellett, hogy megállapítsuk, hogy célzottan laboratóriumi körülmények között, amikor minden adott, tehát mindent úgy csinálunk, ahogy azt lehet, és mi irányítjuk a folyamatot, akkor is csak 19 aminósavat tudtunk előállítani, ezek ráadásul, amiket sikerült előállítani balra és jobbra forgó aminósavak, ezek egymással nem kapcsolódnak. De ez semmi, mert egy sejt az 40 aminósavat tartalmaz, és 120 ezer meghatározott sorrendű balra forgó kapcsolatból áll. 120 ezer. Ezt kellene a villámnak sorba rendezni. 120 ezer balra forgó aminósavat. Tudunk-e élő sejtet előállítani? A múlt alkalommal megállapítottuk, hogy nem sikerült. Louis Pasteur óta ez nem sikerült senkinek, Louis Pasteur kijelentette, hogy élő csak élőből lehet. Megnéztük a biológiai evolúciónak a két eszközét, amit állítanak a tudósok, hogy a mutáció. Mutáció az zömmel negatív, és életképtelen egyedek jönnek létre. A természetes kiválasztódása pedig nem jön létre új faj, hanem csak azt jelenti, hogy egy fajon belül valamelyik állat jobban alkalmazkodik a környezetéhez, ezáltal a túlélést jobban meg tudja valósítani, mint a más egyedek. Megnéztük azt is, hogy mi a hasonlóság és a különbség. Van-e egy sejtű? Azt mondtuk, hogy van, és van egy puputeve. Van két puputeve, de nincsen két sejtű. Ha az evolúció igaz lenne, akkor egy sejtűből kellene a legnagyobb fajta választékot találnunk. Azt jelenti, hogy egy sejtűből több százmillió fajnak kéne lenni. Nem tudunk elsorolni kettőt, hármat. Tizet el tudunk sorolni? Nem, nincs annyi egy sejtű. És két sejtű, három sejtű nem létezik, tehát nem igaz az, hogy van mondjuk 100 millió egy sejtű, aztán ezek közül egyesek sikeresen továbbfejlődtek, és akkor lesz mondjuk 50 millió két sejtű, 25 millió három sejtű, és akkor így megyünk felfelé, és a végén az emberből már csak egy széle van. 150 év alatt a kövületek 500 millió katalogizált példánya nem mutat sehol sem átmeneti fajra utaló jeleket, és nem mutatnak sehol sem átmeneti szervekre utaló jeleket. Darwinnak a szemmel is volt problémája, pedig még akkor azt gondolták, hogy a szem is egy egyszerűen működő dolog. Ma már tudjuk, hogy a szem is egy rendkívül bonyolult, és az aggyal nagyon szoros kapcsolatban áll, és az agy is különböző területeken képzi le azt, hogy hol van a... Tehát magát a tárgy alakját az agy egy teljesen külön helyen képezi le, a tárgy mozgását egy másik helyen, a tárgynak az alakját az szintén, a színét szintén. És az agy és a szem csodálatos együttműködése által jön létre az, amit mi látásnak nevezünk. Megnéztük azt is, hogy Egy tökéletes emelő szerkezet van a szemnél beépítve, az úgynevezett felső szem izom, ami mozgatja a szemet egy lukon keresztül. Ez sem jött létre evolúcióval, mint maga a szem sem. Megnéztük azt is, hogy a valós életfa az így néz ki. Kezdetben egyszerre hirtelen rengeteg faj jelent meg, amelyek közül aztán sok minden kipusztult, így a mamutok is, meg a dinoszauruszok is, de a mamuttal és a dinoszaurusszal az ember együtt élt. Mit mondanak az evolúcionisták? Ha megnéznek egy műsort, egy tudományos műsort, vagy egy folyóiratot elővesznek, akkor ezeket hallják. Módosult, alkalmazkodott, átalakult, kifejlődött, mindezeket persze bizonyítékok nélkül használják ezeket a szavakat. Az elmúlt három alkalommal azt állapíthattuk meg, hogy mind a csillagászat, a fizika, a kémia, a biológia, az orvostudomány, geológia és archeológia mind cáfolja, de minimum kérdésessé teszi az ősrobbanás és evolúció elméletét. Hát mire keressük ma a választ? Én elmondtam tegnap, ez a téma, a mai téma az én kedvencem a tudományos részből. Témám ma etológiát is fogunk vizsgálni, különbségek a majom és az ember viselkedése között, illetve megnézzük majd például a kolibrinek, hogy hogy működik az ösztöne. Megnézzük a genetikában, hogy mit mutatnak a DNS-ek, és külön meg fogjuk nézni a DNS-en belül, hogy a mitokondriális DNS mit mutat. Matematikában megnézzük a különböző dolgok valószínűségeit, és ma kapunk egy nagyon fontos kérdésre választ, hogy hány éves az emberiség. Jó lesz? Na akkor vágjunk bele. Mottunk, mint a mesében, továbbra is. Nekem nem szabad elhinni semmit. Tessenek utána járni. Na, megállapítottuk már a tegnapi napon is, hogy mi az, hogy faj. Azt nevezhetjük egyfajba tartozó egyedeknek, amelyek egymással szaporodni tudnak, és az ő utódjaik is szaporodás képesek. Megnéztük azt is a tegnapi nap, hogy az agyunk az egy evolúciós probléma. Az evolúciós probléma az azért evolúciós probléma, mert a csimpánz agya az körülbelül 400 köbcenti, az ember agya körülbelül 1500 köbcenti. Hatalmas nagy szakadék tátong a csimpánz és az ember agya között, vagy bármilyen majom és az ember agya között. Nincs olyan, hogy 780 köbcenti, vagy 800 köbcenti, vagy 1000 köbcenti. Ráadásul az embernek az agya az sokkal barázdáltabb, mint a csimpánznak az agya. Az ember agya olyan, mint egy dióbél. A csimpánz agya ehhez képest, vagy bármilyen majom agya ehhez képest szinte sima. Arról nem is beszélve, hogy a majomnak az agyánál a frontlebeny, a homloklebeny, az mintegy 15%-a az agy térfogatához képest, miközben kicsi is az agya, az embernél lesz 30-35%. És itt a frontlebenyben, a homloklebenyben dől el a mentális tevékenység. Tehát a majom agya és az ember agya között akkora a szakadék, mint mondjuk egy ilyen tologatós számológép és egy mai modern laptop között. A mi agyunk, az ember agya, az funkciókban sokkal gazdagabb. Mit tud az ember? Az ember tud gondolkodni, érez, sír. Emlékezik rövid és régmúlt dolgokra, beszél, a beszédében szimbólumokat használ. Egyedül az ember tudja azt, hogy a születése egyben azt is jelenti, hogy meg fog halni. Ez ugyanolyan biztos, mint hogyha egy repülő felszállt, az nem fog fennmaradni. Az valamikor le fog jönni. Az embernél ez ugyanúgy benne van, ha ő egyszer megszületett, meg fog halni. Az ember tud dönteni, döntésért felelősséget vállalni, nem minden esetben, és nem minden embernél igaz ez, de úgy általában ez benne van az emberben, hogy ezt azért ő meg tudja tenni. Segít másokon, akár önzetlenül is. Tud írni, olvasni és rajzolni. Tud elképzelni dolgokat, és akár a semmit is el tudja képzelni, vagy a végtelent is. Tud tervezni, a feladatokat részekre bontani, és kreatív, és tud tárgyakat készíteni, használja is azokat. Csányi Vilmos etológus az embert így jellemzi. Az ember az egyetlen olyan állatfaj, amely képes kultúrát és társadalmat létrehozni. Az emberi viselkedés komplex, az emberi fajra jellemző, az állatoknál nem, vagy csak kismértékben előforduló tulajdonságok együttese. Az emberi viselkedési együttes egyes összetevői bonyolult kölcsönhatásban hozzák létre az emberi személyiséget és az emberi társadalmat. Tulajdonsága a rendszer szervező képesség, amely a közös akciókban, közös konstrukciókban nyilvánul meg. Szabályrendszerek, hiedelmek alapján felépülő szervező eszmék, ideológiák alapján működtetik a társadalmat. Az embernek jelentősen csökkent a csoporton belüli agressziója, míg az idegen csoportok tagjaival szembeni agresszió lényegében változatlan maradt. Nem tudom, tudjuk-e, hogyha 5 majmot berakunk egy tornaterembe, ott 5 percen belül hatalmas nagy verekedés lesz. egyből nekiesnek egymásnak, és eldöntik, hogy ki a falka vezér, ki az úr. Hogyha 10 embert bezsúfolunk egy 12 személyes liftbe, szokott verekedés kitörni? Nem. Jól néznénk ki. De azért ez egy érdekes dolog. Azt mondja Csányi Vilmos, hogy az ember agressziója jelentősen csökkent a csoporton belül, de az idegenekkel szemben megmaradt. Láthatjuk a futballhuligánoknál, külföldiek, magyarok egyformán. Az embercsoport képes tagjainak érzelmeit, viselkedését, és legtöbb esetben mindkettőt egészen finoman összehangolni. Fejlett konstrukciós tevékenység a kommunikációt szolgáló emberi nyelvben, a tárgyak és szerszámok használatában, valamint az akciók és szociális viszonyokban. Az emberi szexualitásnak az utódok létrehozásán kívül örömszerző funkciója is van. Gondolom ezzel azért egyetértünk. Az emberi szexualitás erősíti a párkapcsolatot, létrehozza azt a hosszabb, rövidebb ideig tartó monogám viszonyt. Az emberek szívesen fogadnak örökbe elhagyott gyermeket, és az anya nélkül maradt gyermek is rövid idő alatt képes teljes értékű kötődést kialakítani egy másik felnőttel. Ez az állatvilágban nem nagyon szokott megtörténni. Nem tudom, tudjuk-e, hogy egy oroszlán, amikor a oroszlán falkán belül eldől, hogy ki lesz a következő domináns hím, akkor a domináns hím azzal kezdi, hogy az előző hímtől származott utódokat pillanatok alatt megöli. Ha csak nem olyan nagy már, hogy el tud menekülni, és önálló életet tud élni. Az ember hűséges a csoportjához, társához. Oda tehetnénk, hogy általában. Az ember szeret szórakozni, és tud csoportosan is, de tud egyedül magában is szórakozni. Gondoljunk a sok emberre, akik elmennek és ilyen nyerő játékautomatákkal szórakoznak egyedül. Az ember személyiség az egy három tényezőből áll össze, az öröklött tulajdonságokból, a neveltetés és környezeti hatásokból és a személyes tapasztalatokból. Az emberi viselkedés olyan nagy mértékben különbözik az állatvilágétól, mintha soha semmilyen köze nem lett volna hozzá. Blaise Pascal ezt így mondja. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. Na hát akkor nézzük meg a ember evolúciójával kapcsolatban, nekem sok kérdésem van. Ha jobb a hat kéz, mint a kettő, akkor miért van csak kettő kezünk? Nem? Mert hogyha az evolúció igaz lenne, és az ember az egy ilyen csúcs evolúciós lény lenne, akkor ezek a kérdések ezek teljesen jogosan merülnek fel. Ha jobb a hat szem, vagy a 8-10, akkor miért van csak kettő? Én nagyon tudnék örülni, hogyha a fejem tetején is lenne, meg mondjuk itt oldalt is, meg hátul is. És akkor nem kéne forogni, látnék mindenfelé. A férfiak egyébként ilyen csőlátással szenvednek, úgyhogy nekem rendesen forogni kell ahhoz, hogy én látni szeretnék valamit. Ha jobb a 4 láb, mint a 2, akkor miért van csak 2 nekünk? Egyet levágnak, és az ember kész. Ha 4-ből egyet levágnak, 3-mal még azért mozogni lehet. Láttam a kutyánkat, amikor meg kellett műteni a lábát, mert a térdizülete tönkre ment, azért 3-mal ő elég szépen elketyegett. Lement a lépcsőn, meg felment a lépcsőn. Ha semmi értelme az emberi arcszőrzetnek, akkor miért van, és miért csak a férfiakon? Mert én tényleg, ha van valami, ami értelmetlen, az értelmetlen. Szóval semmi értelmét nem látom. Nem örülnék neki, hogyha a nők is szőrösek lennének, nehogy félreértsék, nem erről van szó, csak egyszerűen nem értem, hogy például miért csak a férfiakon van. Egy ilyen értelmetlen dolog. Vagy miért nincs, mint a cápáknak megújuló fogazatunk? Tehát mi 7-8 éves korunkban kihújulik a tejfog, és akkor utána 70-80 évet élhetünk azzal, ami utána kinőtt. Hát nem lenne egyszerűbb az, amikor azt gondoljuk, hogy mint a cápán is, hogy puf, kitörik 2-3 fog, akkor előre fordul a következő sor, és akkor rákcsál tovább. Sokkal jobb lenne. Állítólag az ember lejött a fáról. Egy nagy kérdés. Miért jött le, hogyha ott biztonságban volt? Az ember érzékszervei rendkívül csökevényesek. Gondoljunk arra, hogy a mi szemünk az sokkal gyengébb, mint például egy macskának a szeme. A mi szaglásunk sokkal gyengébb, mint bármilyen állatnak a szaglása. Hallásunk is sokkal gyengébb. Tehát semmi. Ugyan van érzékszervünk, de nem mondhatnánk el azt, hogy mi a csúcsragadozóknak az érzékszerveivel bírunk. Emellett mi nem tudunk repülni. Nem tudunk gyorsan futni, gyorsan úszni. Nem tudunk a fán sem gyorsan közlekedni. Úgyhogy bárhogy is nézzük, a legtöbb ragadozó állat az gyorsabb tőlünk, és mi a ragadozó állatoknak zsákmánya lehetnénk. Nem ehetünk nyersen szinte semmit, néhány zöldségen és gyümölcsön kívül. Azon kívül a 9 hónap az embernél a terhesség ideje, de amikor megszületik a gyermek, akkor az legalább 6 éves koráig teljesen rá van szorulva a szüleire, önmagát ellátni képtelen. Ilyen faj, vagy ilyen fajta nincs még az állatvilágban. Egy 30 kg-os csimpánz sokkal erősebb, mint egy felnőtt, sportos, kifejlett férfi, egy 70 kg-os férfi. Az ember a kistestű hiúz, vagy akár a vadmacska, vagy egy róka, ellenében is szinte védtelen. Nem beszélve már egy farkasról. Akkor hogy kerülünk mi ide? Hogy kellene kinézni az embernek, ha tényleg mi lennénk ez az evolúciós csúcsragadozó? Hát olyan körülbelül 2,5-3 méter magas, 200-300 kiló, mindenhol szőrös és iszonyatosan erős. Fekete Laci elbújhat mellette. Erősebb egy medvénél, gyorsabban fut, mint egy oroszlán, jól úszik, nagyon jól közlekedik a fán, ha már a majomtól származunk. Lehetne 4 lába, vagy akár több, lehetne több keze, több foga, több szeme, stb. És a agya, az a majom agyától egy ilyen 10-15 vagy maximum 20%-kal lehetne csak nagyobb. És jobb lenne a szemünk, a szaglásunk, a hallásunk. Hát, akár kinézhetnénk így is. De ehhez képest, hogyha a tükörbe nézünk, akkor látunk egy csenevész embert, bár ez nem annyira csenevész, mint én vagyok. Az állatok viselkedése. Mi az az ösztön és hogy alakul ki? Aztán léteznek olyanok, hogy szimbiózisban élnek állatok, kisegítik egymást, kiegészítik egymást. Aztán vannak az álcázó állatok, van a lövőhal, a lábastyúk. Ezeket én most csak felsorolom, nem fogunk ezekbe belemenni, de például van a sarki csér, amelyik minden évben 35 ezer kilométert megtesz, mert ő olyan fóbiával született, vagy teremtetett, hogy ő szeret fényben lenni, napfényben. Ezért amikor az északi sarkon van a napfény, akkor elrepül az északi sarkra, amikor a déli sarkon van a napfény, akkor elrepül a déli sarkra. Elég szép nagy utat tesz meg. Egyébként meg tudom érteni, én is szeretem a meleget és a fényt, csak én nekem nincs ilyen lehetőségem, hogy mint a sarki csér költözgessek. De nézzük meg a kolibrit. A kolibri 3 g súlyú. De ahogy mi az ösztön? Az ösztönre, hogyha egy mondatot, egy frappáns mondatot lehetne mondani, akkor azt mondhatnám, hogy születéskor beleprogramozott bölcsesség az állatba. Születéskor beleprogramozott bölcsesség. Ez a kicsi kolibri, ez 3 g súlyú. Képzeljük el, hogy akkor mekkora lehet az ő agya, ha maga az egész kolibri csak 3 g. Ez a kolibri mégis megteszi azt, hogy a mexikói öblöt átrepüli. Ez az út, ez 1000 kilométer. 25 órás repülő út a kolibri számára, másodpercenként 75, nem perc, másodpercenként 75 száncsapással. A kolibri ezt nem tudja megtenni. A kolibri, hogyha csak úgy gondol egy nagyot, és azt mondja, hogy most átrepülök, akkor még a feléig se jut el, belezuhan a tengerbe, és elpusztul. A kolibri mégis átrepüli, és méghozzá úgy, hogy mielőtt át kellene repülnie, valami azt mondja neki, hogy na, kolibri, 2 hét múlva repülni fogsz. És a kolibri elkezdi felhizlalni magát. Az a 3 g súlyú madár, az hizlalja magát. Na nem lesz belőle 10 dekás galamb, mint hogy én belőlem sem lenne 3 méteres, hatalmas, nagy óriás, hogyha elkezdenék sokat zabálni, de egy biztos, hogy elhízhatnék 120 kilóra, és akkor nem biztos, hogy át tudnám úszni a Balatont, vagy le tudnék menni, mint én a sarki közértbe olyan könnyedén. De a kolibri hízlalja magát. De még ez is kevés ahhoz, hogy átvetülje az öblöt. Meg kell várnia, hogy mikor jön az uralkodó szélirány, és az uralkodó szélirányra ráfeküdve rát segítéssel tudja csak átvetülni. Hogy adja át a kolibri ezt az információt? Az első kolibrinél induljunk el, elindult, nem volt felhízlalva, nem volt uralkodó szélirány, puf, belezuhant. A többi kolibri tudta, hogy kellene valamit esetleg hízlalni, vagy valami? Nem. Akkor honnan származik ez? Egy jó kérdés. Eljutottunk a DNS-hez. Hol található a DNS? Mi a szerepe? Ha a sejtet megnézzük, a sejten belül van a sejtmag, ebben találhatjuk meg a kromoszómákat, és a kromoszómákban található meg a DNS 99,5%-a, és a mitokondriumok is tartalmaznak DNS-t. Van 22 pár testi kromoszómánk, és van egy kromoszómánk, ami nemi kromoszóma. A nőknél ez a nemi kromoszóma X, a férfiaknál pedig ez egy Y. Mondják az is, hogy a férfiaknál az is X volt valamikor, csak selejtes, és ettől lett Y, mert az egyik szára eltűnt. De ezzel azért én nem értek egyet. Mi is az a DNS? Dezoxiribonukleinsav, ez a neve. És A fehérje szintézist és az öröklődésben szerepet játszó géneket tartalmazza, pontosan ebben egy olyan tervrajz van benne, amiben az ember felépítése és az ember működése van benne. Ez egy nagyon furcsa dolog. Egy olyan információ, majd fogunk még erről beszélni. Ezt már beszéltük, hogy a faj az, amikor az egymással szaporodásra képesek, és az utódjaik is szaporodásra képesek. Nagy kérdés. Hány százalékban módosítható a DNS, hogy még benne maradjunk a fajban? Nem? Állítólag a majom és az ember között, a DNS például egy csimpánz és az ember között 98% az azonosság. Erre Steve Jones ezt mondja, genetikus. A csimpánz DNS-ének 98% azonos a miénkkel. De ez nem jelenti azt, hogy 98%-ban emberi. Egyáltalán nem emberi, ő egy csimpánz. Vajon mond-e bármit is az emberi természetről az a tény, hogy vannak közös génjeink az egérrel vagy a banánnal? Semmit. A DNS nagy kérdése, hogy honnan ered maga ez a genetikai kód, és honnan ered az ehhez a genetikai kód lefordításához szükséges mechanizmus. Ez pont olyan kérdés, mintha azt mondanám, hogy honnan ered ezen a számítógépen, ennek a számítógépnek a felépítése, hogy ez így néz ki, ahogy kinéz, és honnan erednek a rajta lévő programok. A testünket felépítő, alkotó fehérje molekuláknak azok a DNS-ben vannak meghatározva. A DNS nem más, mint egy adattár. Olyan, mint amikor egy programot megír valaki, és azt ráteszi egy CD-re. Önmagában az a CD élettelen. Ugyanígy a DNS is, ez az adattár önmagában élettelen. És a DNS nélkül nincs élet. A számítógép, a szoftver nélkül, a program nélkül ócskavas. Nem lehet használni. A DNS-nek nézzük meg így a helyét. Benne a sejtmagban vannak a kromoszómák, azt ha elkezdjük kibontogatni telomereken, hisztonokon keresztül, akkor eljutunk odáig, hogy megkapjuk a DNS-nél magukat, ezeket a bázispárokat. Ha jobban megyünk, akkor a gén az nem más, mint három bázisban, egy bázispárok között egy exon, egy intron és egy exon. Ezt majd még külön meg fogjuk nézni. De hogy is néz ez ki? A DNS a kromoszómáknak az öröklődésben terepet játszó anyaga. Ezt a genetikai információt a DNS-en belül a bázis sorrend határozza meg, hogy milyen sorrendben vannak ezek az anyagok egymás után. Ez két egymással szemben lévő, egymással csavarodva szemben lévő cukorfoszfát lánc között van elrejtve. A cukorfoszfát között pedig négyféle anyag található, az adenin, a timin, a guanin és a citozin. Ezeknek minden egyes párja jelent úgymond egy betűt. Három ilyen ad ki egy szót, és háromszor három ad ki egy mondatot. Régebben azt gondolták, hogy a génnek, a DNS molekulájának azt a szakaszát nevezték, ami egy aminósavat kódol. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, a DNS-nek háromféle funkciója van. Vannak olyan funkciói, amelyek kódolják úgymond, hogy a fehérjéket hogyan kell felépíteni, vannak olyanok, amelyek az RNS-t, a másoló mechanizmusnak a meghatározó génjei, és ezek csak RNS-be íródnak, és aztán vannak olyan gének, amelyek szabályozó gének. Tehát nem olyan egyszerű a gén technológia sem, mint ahogy azt úgy hirtelenjében első ránézésre gondolnánk. Tehát ez a két cukorfoszfát lánc között vannak elhelyezkedve. Mondhatnánk azt, hogy ez olyan, mint egy négybetűs számrendszer. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a számítógépben lévő bináris számrendszer az két betűből áll, 0 és 1. Ebből a 0 és 1-ből, ebből ki lehet számolni nagyon sok mindent, és tulajdonképpen az egész program az nem áll másból, mint 01, 01, 01, 01-nek a sorozatából, attól függően, hogy hol van 0, lehet olyan, hogy 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Például csináljunk egy számítást kettes számrendszerben. Ez így a 0. Ez most így az 1, ez a 2, ez a 3, ez a 4, ez az 5, ez a 6, ez a... Várjunk, hogy van? Bekeveredtem. Igen, 7, itt van a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, egészen 32-ig, 31-ig el tudok számolni egy kezemen. Gondoltuk volna? Nem, ugye? Na, itt egy ilyen négybetűs számrendszer van. És így van kódolva az ember egész testi felépítése, és az, hogy mikor milyen anyagoknak kell legyártódnia benne, és a működése. Ebben van benne az is, hogy az embernek körülbelül 7 évente kicserélődnek a sejtjei. Vannak olyanok, amelyek pár nap alatt cserélődnek ki, van olyan, amelyik mondjuk pár hónap, mint például a hemoglobin, de aztán vannak olyanok, amelyek csak 7 év alatt. Ha összehasonlítjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez olyan, mint egy könyv, ahol vannak könyvek, vannak fejezetek, vannak mondatok, vannak szavak és vannak betűk. A kodonok és az aminósavak közötti megfeleltetését, együttesnek szabályait megfeleltetését hívjuk genetikai kódnak, ami azt jelenti, hogy le van írva a DNS-ünkben, hogy hogyan kell egy aminósavat legyártani, és az aminósavat hogyan kell létrehozni a sejten belül. Az ember egyetlen egy sejtmagjában 3 milliárd DNS van. 3 milliárd egy sejtmagban. Ha mindezt papírra írnánk, akkor azt kapnánk, hogy 23 darab kötet, 4000 oldallal kötetenként. Tehát 4000 oldalas kötet, és ebből 23 darab. Elég bonyolult az ember. A háború és béke az nem olyan nagy. Tehát, hogyha így megnéznénk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez a kromoszóma a könyv, a gén a lap, a kodon a szó, és akkor a kettős bázis az a betű. Tehát ez úgy néz ki, mint egy 23 kötetes könyv az ember, és ebbe a szüleinktől fele-fele részben örököljük a dolgokat, hogy mi kerüljön ebbe bele, szinte véletlenszerűen. Mindegyik megtalálható mindegyik sejtben. Tehát minden egyes sejtünkben, a sejtmagban ez a 23 kötet, ez benne van. Elég elképesztő, nem? Ezért lehet az, hogy egy sejtből létre lehetne hozni klónozással az teljes embert. Na nézzük meg ennek a másolását. Ennek a másolása ez pont olyan, mintha én bármit le akarnék másolni, amikor egy írnok fogja magát, és régen még nem az volt, hogy könyvnyomtatás, hanem az volt, hogy régen fogta magát az írnok, és odaállt, és vette a kódexet, és akkor szépen elkezdte átírogatni. 23 kötetnél, 4000 oldalon az írnok is védhet hibát, ekkor adatmennyiségnél. Ezért előfordulnak olyanok, hogy amikor megszületik egy gyerek, valamilyen problémával születik. De amikor mi másolunk például egy CD-t, ott is előfordult, hogy a CD megég, így itt is előfordulhat az, hogy valami nem sikerül. Amikor mi ezt lefordítjuk, ezt a génben rejlő információt arra, hogy most akkor milyen aminósavaknak milyen sorrendben kell legyártódnia, és hogy kell azoknak egymáshoz kapcsolódnia, ez olyan, mint amikor az egyik nyelvről egy másik nyelvre fordítanánk le valamilyen szöveget. Na most a másolásban van egy nagyon érdekes dolog. A DNS önmagában, mondtam, egy élettelen adattár. Kell hozzá fehérje, és kell hozzá az RNS, ami a másolást végzi. Ha nincs RNS, nem tudunk másolni. Ha nincs fehérje, nem tudunk másolni. De a fehérje, az a DNS-ben van kódolva, hogy hogy kell azt legyártani. Tehát mi volt az előbb, a tyúk vagy a tojás? Mi volt előbb, a fehérje vagy a DNS? Ez egy nagy kérdés. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy úgy akarok én egy számítógépet működtetni, hogy van kijelzőm, de nincsen hozzá, tehát van egy monitorom, de nincsen hozzá számítógépem. Vagy van számítógépem, de nincsen hozzá monitor, és hogyha van monitorom, még nincsen hozzá szoftverem. Nem fog működni. Akármelyiknek a hiánya, az már működésképtelenné teszi az egészet. Egyszerre kellett létrejönni a fehérjének, az RNS-nek, és az információnak, ami a DNS-ben van. Ez evolúcióval nem tud létrejönni. Nem lehet lemásolni még egy könyvet sem, hogyha nincs a másoló személye, vagy nincsen az, amiről le kell másolni, vagy nincs az, amire le lehet másolni. Próbáljanak meg egy magnókazettát lemásolni úgy, hogy nincs miről másolatot csinálni. Ostobaság, nem? Vagy próbáljanak meg úgy másolni, hogy nincsen nyersanyag, amire másolni tudnak, vagy nincsen magnó, amivel másolhatnának. Ugyanez igaz a PC-nél. Nem tudok úgy másolni egy CD-t, hogyha nincsen CD-írom, és nincsen üres CD-m. Vagy nincsen meg az a CD, amit másolni szeretnék. Tehát a DNS létét, a DNS másolását és működését nem lehet az evolúcióval se megmagyarázni, se bizonyítani. Nézzük meg, hogy mi van ezekkel a nyomdahibákkal, amikor másolás történik. A nyomdahiba az keletkezhet úgy, hogy csak egy helyen, egy ponton valami megváltozott, rosszul illeszkedett össze, de lehet úgy is, hogy egy meghatározott szakasz másolás közben beékelődik, vagy éppen több másolatot készít, és az egymás után következik, vagy éppen az, hogy a sorrend változik meg. Tehát nem történt hiba, csak annyiban, hogy a sorrendet átcseréljük, mintha egy szövegben egy sort feljebb raknánk kettővel. Nyilván akkor a szöveg már egy kicsit értelmetlenné válik. Azt mondja James Shapiro biokémikus. A sejtek alaposan védekeznek éppen azok ellen a genetikai változások ellen, amelyek a hagyományos elmélet szerint az evolúciós sokféleség forrásai, mint mutáció. Hála a hibakorrigáló rendszereiknek, az élősejtek nem passzív áldozatai a kémia és a fizika véletlen erőinek. Tegnap beszéltünk arról, hogy a mutációnál, amikor megnéztük a musticánál, hogy 3000 mustica generációt vizsgáltak, az E. coli baktériumnál ott gyorsabban lehetett ezt megvizsgálnod, 25000 generációt vizsgáltak meg mutációval. És azt találták, egyébként ez az embernél megfelelne 500000 évnek, azt találták, hogy semmiféle pozitív változás nem jött létre, az egyedek 90%-a vagy 98%-a pusztult, és amik megmaradtak, azok pedig szaporodásra képtelenek voltak. De ami a legjobban meglepő, a DNS-ben van egy olyan javító kód, hogy négy generáció után, legkésőbb négy generáció után visszaáll az eredeti jó állapot. Nagyon jól meg van alkotva. Na, hogyan áll össze a DNS? A DNS-nél nem csak a DNS-nek az összeállását, hanem az információ eredetét is meg kellene határozni. Mi az, hogy információ? Hát, ha most ezt látják, hogy ambala habada, ez önöknek mond-e valamit? Mit gondolnak, mi lehet ez? Úgy hangzik, mint valami arab káromkodás. De nem az. Ezt egy Rózsa Zita nevezetű hölgy, aki akkor 19 éves volt, találta ki, és ezt egyébként Magyarországon 17 ember tudja, hogy ez mi, akik annak a csoportnak tagjai voltak. Tehát az információ az származik valakitől, és valakik le tudják fordítani. Az az információ. Mutatok valamit, nem tudom, Butka Szuflera így mond-e valakinek valamit. Aki érti, hogy mi ez, az tegye fel a kezét. Szuper, akkor itt senki nem tud lengyelül. Ugyanis ez egy lengyel szó, pontosabban egy lengyel együttesnek a neve, az, hogyha lefordítanánk magyarra, azt jelenti, hogy súgójuk. Ugyanez igaz, Fraskadac Taska, ez az ő, ennek az együttesnek egy zeneszáma. Tehát önöknek ez semmit nem mond. Az információnak van szerzője, és van, aki azt meg tudja fejteni. Az információ az egy értelemnek a terméke. Értelmetlenül nem jön létre információ. Attól, hogy ismerjük mi az ABC betűit, attól senki nem fogja tudni leírni az egri csillagokat, magyarul. De ez volt, aki megtette. Ha a betűket leszórnánk az asztalra, rengeteg példányban, a szél sosem tudná összefújni az egri csillagokat. Nagy valószínűséggel még egy értelmes mondatot sem. Ha elénk letennék a görög ABC betűit, senki nem tudna belőle kiírni egy értelmes mondatot, ha nem tud görögül. Ugyanígy nem tudjuk megmagyarázni az információ eredetét, ami benne van a DNS-ben, a genetikai kódban. Bill Gates azt mondta a DNS-ről, nem tudom, ki nem ismeri a Bill Gates-et, mindenki ismeri, jó, akkor nem kell magyarázni, hogy ki ő. Azt mondja, a DNS olyan, mint egy számítógép program, de sokkal-sokkal fejlettebb, mint bármilyen szoftver, amit valaha kifejlesztettünk. Nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy most már géppel írják a szoftvereket is. Tehát külön programok írnak programokat. Ennek ellenére még sehol nem jutunk el odáig, hogy megközelítsük egy DNS-ben rejlő szoftver információ mennyiségét. Tehát a DNS-ben benne van az, hogy hogy épüljön fel a test, és benne van az, hogy hogyan működjön a test. Mikor mit kell legyártani, mikor mit kell benne kicserélni. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az abakusz, hogy egyszer csak gondolt egy nagyot, és fejlődött egy akkorát, hogy kitalálta az egyik ilyen fekete bogyó, hogy ő belőle laptop lesz. És akkor ez létre is jött. A DNS információ tartalmát sem lehet evolúcióval megmagyarázni vagy bizonyítani. Nézzük meg az intronokat. Az exonok és intronok vannak egymás után sorrendben, és akkor ez így egy gén. Az exonok azok a fehérjéket kódoló részek, az intronok azok pedig nem kódolnak semmit. Az intronok a DNS nagy részét alkotják. Sokáig azt mondták az evolúcionisták, hogy az intronok azért maradtak benne a DNS-ben, mert ezzel mutatja azt, hogy a DNS az egy nagyon öreg dolog, és az intronok azok ilyen ócska DNS-ek. Hát az a helyzet, hogy az intronokat, hogyha megnézzük, azok exonok között vannak, illetve sok intron van. 1977-ben fedezték fel őket. Az 1977 után rájöttek arra, hogy az intronok számos különböző funkcióval rendelkeznek. Többek között szabályozási funkciójuk van, és többek között olyan funkciójuk van is, hogy meghatározott helyen, meghatározott időben át tudnak alakulni exonná. Az intronokban vannak a genetikai variációk kódolva. Azzal, hogy egy intron át tud alakulni exonná, azáltal tud az egyed alkalmazkodni valamihez. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert nem szükséges a mutáció az egyeden belül, hanem azzal, hogy az intron átalakul exonná, azzal tud alkalmazkodni egy környezethez. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy az összetettebb állatoknál, magasabb rendű állatoknál van nagyobb arányban intron, és a kevésbé fejlett állatoknál vagy növényeknél alacsony számban van az intron. Az ember génállományának a 90%-a intron. Az emberben a legmagasabb ez az arány. Ezért van az, hogy az ember meg tud élni az északi sarkon, a déli sarkon, a dzsungelben, bárhol alkalmazkodik hozzá. Elmegy, és pár generáción belül északi sarkon szűkebb lesz a szeme, fehéredik a bőre, fekete lesz a haja. Elmegy a déli sarkra, vagy elmegy az egyenlítőhöz, begöndörödik a haja, bebarnul a bőre, alkalmazkodik a körülményekhez. Mutáció nélkül. Azt mondja Jerry Bergman, ha az intronok jelentős előnyt jelentenek a kiválasztásnál és egyértelműen a magasabb rendű fejlettebb élőlények jellemzői, mi magyarázza a hiányokat az alacsonyabb rendű élőlényekben? Ha hiányoznak, akkor hogyan fejlődhet magasabb rendűvé? A változatosság szerepe fontos a fajok túlélésében, de a változatosság létrehozása nehéz a kisgénállományú élőlényekben, amelyeknek szükséges lenne a változatosság ahhoz, hogy az evolúciós elmélet szerint fejlődjenek. A vélelmezett ősbaktériumnak kis lehetősége lehetett a változatosságra, ha a mai baktériumokhoz hasonlóan hiányoztak az intronok és más struktúrák belőle. Akkor felvetődik egyből a kérdés, hogy hogyan fejlődött az tovább? Megdőlt az evolúció. Ha az alacsonyabb rendű organizmusokból teljesen hiányoznak, vagy nagyon kevés az intronok száma, akkor minimálisra csökken a variálhatóságuk, nehezen tudnak továbbfejlődni, nem képesek az alkalmazkodásra. Az, hogy az emberben a legtöbb az intronok száma, pont azt mutatja, hogy nem egy alacsonyabb rendű élőlényből fejlődött tovább. No comment. Lehet, hogy tudatosan tervezett az ember? Na nézzük tovább. Paul Davis fizikus azt mondja, az élet valójában nem az önszerveződés példája. Az élet specifikált, genetikailag irányított szerveződés. Az élőlényeket a DNS-ükben kódolt genetikai szoftver utasítja. Egy élősejt rendje belső szabályozásból származik. Tehát a DNS létét, a DNS információtartalmát, a DNS másolását, működését, az intronok szerepét nem lehet evolúcióval megmagyarázni, és bizonyítani sem tudja a tudomány. Na menjünk a matematikára. Dolgok, események valószínűségei. A különböző események valószínűségeit matematikai eszközökkel tudjuk kiszámítani, gyűjtő néven ezt úgy hívjuk, hogy kombinatorika. Nem fogunk belemenni mindenbe, egyetlen egy dolgot fogunk majd megnézni, a variációt. Egy sejt 400 fehérje molekulája 300 balraforgó aminósavból áll, ez azt jelenti, hogy 120 ezer meghatározott sorrendben lévő aminósavnak megpróbáljuk megnézni, hogy valószínűsége mekkora, hogy ez kialakulhat. A DNS már sokkal bonyolultabb, mert ott már 3000 milliárd bázispárnak kell meghatározott sorrendben lennie. Mekkora valószínűségük ezeknek, hogy összeállnak? Hát ezt én úgy tudtam megcsinálni, hogy ezt a számítógépnek a tudományos számológépét is próbáltam használni, de nem tudtam kiszámolni ezt a variációt, amit itt meg kellene állapítani. Nézzük meg, ABC-nek a lehetséges variációnak a száma az 6. Lehet ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Ezt a matematika permutációnak hívja, és úgy jelöli, hogy 3 faktoriális jel. Ez azt jelenti, hogy 1-szer 2-ször 3 összeszorozva kijön a 6. Nézzük meg az ABCD lehetséges variációnak a számát, az azt jelenti, hogy 4 faktoriális, 1 szorozva 2-vel, szorozva 3-mal, szorozva 4-jel, így kijön 24, tehát a 4 faktoriális az 24-et ad ki, 24 variációja van a 4 elemnek. Hogy ez milyen nagy számokat tud adni, hát nézzünk egy pár példát. 10 elem variációjának a száma már 3.628.800. 10 elem. Ennyi, amennyi a két kezemen új van. 10 elem. És akkor most nem foglalkozunk persze az N különböző elem egy K-osztályú variációval és ismétléses variációval, csak a sima variációval. Na nézzük meg, 100 elem variációnak a száma az 9,332 ezredszer 10 a 157-en. Ez kiírva ennyi. Hogy mekkora nagy ez a szám, már itt tudományos számológépet igénybe vettem, 10 ezer elemnek a variációi száma az 10 a 35659-en. A 20 ezret még meg tudta csinálni, arra kijött, hogy 10 a 77337-en. És amikor beütöttem, erre onnan indult el, hogy beütöttem, hogy 120 ezer, a tudományos számológépeknél van egy olyan jel, hogyha én rosszat ütök bele, akkor kiírja, hogy te ostoba vagy, vagy hülye vagy. Úgyhogy mikor beírtam neki, hogy 120 ezer, szeretném ennek megkapni a variációt, kiírta, hogy hülye vagy. És akkor utána elkezdtem visszafelé menni, hogy hol van az, ahol egyáltalán még kiírja az eredményt, 20 ezernél még kiírta, az 10 a 77337-en. Nem tudom megmondani, hogy 120 ezernek mekkora a variációs lehetősége. Azt elfogadni, hogy 100 ezer gén, 3 milliárd DNS és 3000 milliárd bázispár véletlenül összeáll egy meghatározott sorrendbe és embert alkot, hát meg kell, hogy mondjam, hogy ehhez elég nagy hit kell. A lottónál 90 számból kell 5-öt kiválasztani, ennek a valószínűsége 1 a 44 millióhoz. A pontos információ nincs arról, hogy a 1000 génből mennyit lehet, és a 3000 milliárd bázispárból mennyit lehet büntetlenül variálni. Azt láthatjuk, hogy ha 2%-ban megváltozik a gén, akkor már egy csimpánzról beszélünk. Tehát nagyon fontos a sorrendiség és a felépítése. Na akkor nézzük meg, hogy mi az, hogy be nem következő valószínűség. Matematikában azt mondják, hogy az a valószínűség, amelyiknek a 10 az 50-en szám szerepel, az már be nem következő valószínűség. Nem olyan nagy számcsoportnál ezt már elérjük. 42 elem variációi már ezt meghaladják 1,4×10^51-en. Ez azt jelenti, hogy már 42 elemnél, hogy ezek véletlenszerűen összeálljanak egy meghatározott sorrendbe, az már be nem következő valószínűség. Akkor hol van a 120 ezer? Meg a 3000 milliárd? Tehát egy sejt 400 fehérje molekulája, 300 aminósabból, 120 ezer balra forgó aminósabból áll, és 3000 bázispár összeáll véletlenül, ennek a gyakorlati valószínűsége egy nagy nulla. Nézzük meg az őszleves valószínűséget. Van 11 tényező, aminek együtt kellett lennie. Korai föld légköre oxigén nélkül, ez volt az első, innen indultunk ki, mert ha van oxigén, akkor elég minden, ami létrejön. Forró híz meghatározott összetételű őszleves, szénhidrátok, zsírok, stb. Keletkezése, majd ezek után a földnek 100 fok alá hűlése, aztán villámlás hatására szerves molekulák keletkezése, szerves molekulákat az eső bemossa az óceánba, ott az összetettségük, illetve a koncentrációjuk nő, nem esnek szét, egyébként a vízbe, hogyha valamit beteszünk, az általában szét szokott esni. Katalikus hatására polimerizációval létrejönnek fehérjék és polinukleotidok, megfelelő körülmények hatására létrejönnek elősejtek, és ezek meg is maradnak, belső összetettségük fokozódik, létrejönnek az enzimek, és kifejlődnek az élősejtek egyéb tulajdonságai, majd a nukleinsavak elérik azt a fejlettségi fokot, amikor átveszik az irányítást. Gyakorlati valószínűsége, gondolom már tudják, nulla. Na, menjünk egy kicsit, nézzük meg, hogy hányan éltek a Földön, vagy hányan élnek a Földön. Most hányan élnek a Földön? Hát 7 milliárdan még nem, de közeledünk felé. Kína mindent és India mindent megtesz arra, hogy minél előbb ezt átlépjük, de Európa és többek között Magyarország erőteljesen ellenáll Kínának és Indiának. Nézzük meg, hogy hány ember élt a Földön eddig. Ezt nem tudjuk megmondani, azt viszont meg tudjuk mondani, hogy 1900-ban hányan éltek a Földön. És hogy hányan élnek ma, azt tudjuk. A népesség az körülbelül így növekedett, állítólag időszámításunk előtt 8000-ben ennyien voltak, ez a Minden Tudás Egyeteméről származik szintén ez a ábra, és hirtelen ennyire volt egy hatalmas nagy növekedés. 1900-ban 1,5 milliárd ember élt a Földön, 1950-ben 2,5 milliárd, 1975-ben 4 milliárd, 1990-ben 5,3 milliárd, és 2000-ben 6,2 milliárd. Azt tudjuk mondani, hogy a népességnek a megduplázódása lerövidült. A 20. század egyébként egy nagyon érdekes század volt, több mint 200 millió ember halt meg háború következtében, ennek ellenére jól lehet látni, hogy 1,5 milliárdról 6,2 milliárdra nőtt a népesség a Földön. Kína és India már 1 milliárd fölött van, A fejlett országokban viszont az életkorok megnőttek, a várható életkor is, meg a megélt életkor is, és a születések drasztikusan csökkentek. Mennyien éltek a Földön? Hát most csináljunk egy játékot. Hány év, és számoljunk együtt. Hány éves a szülő, amikor az utód születik? Hát mondjuk számoljuk 20 évesnek. Jó? Aztán mennyi ideig élnek együtt ezek a generációk? Megint vegyünk egy olyat, hogy mondjuk 20 éves korig. Aztán hány év akkor így 100 generáció egy embernél visszafelé? Az akkor 2000 év. Na most mindenkinek van két szülője, hát kell, hogy legyen egy férfi meg egy nő, tehát apja meg anyja. Tehát számoljunk együtt, ezt hívják úgy, hogy üvegnyak elmélet. Vagyis minden embernek van két szülője, ez kettős. Aztán van további négy, az a nagyszülők, aztán van nyolc, ezek a dédszülők, aztán van 16 ők, ha jól tudom, a 32 az a szépszülő, és aztán utána nem tudom, hogy van-e valamilyen megnevezés, hogy azokat hogy hívják. De a lényeg az, hogy ezt így felrakjuk ábrába, akkor azt lehet mondani, hogy itt vagyok én a nagy egóval, itt vannak a szüleim, itt vannak a nagyszüleim, itt vannak a dédszüleim, itt vannak az ők szüleim, itt vannak a szépszüleim, és akkor így megy felfelé. Tudjuk azt, hogy ez mekkora szám? 100 szülő, 100 generációra vissza? Az csak 2000 év egy embernek az ősei, 2000 évre vissza. Egy generáció életidejét, ha átlagban 60 évnek számolnám, akkor ez 6000 évnek jönne ki. Hát ennyi körülbelül az írott történelmünk. De ha azt nézzük, hogy 20 év után már létrejött a következő egyed, akkor azt tudom mondani, hogy 2000 év alatt a 100 generáció az 2000 év alatt lemegy. Tehát mondhatjuk azt, hogy Krisztus születésétől napjainkig a 100 generációt én rám nézve meg tudjuk nézni. Ez egy hatalmas szám. 100 generációnak az ősök száma egy egyedre, az azt jelenti, hogy 2x2x2, 2x2x2, stb. Kettő a századikon. Tudja valaki, hogy ez mekkora szám? Segítek. Ez ekkora. Így leírva, ilyen hosszan. Tegyük meg, hogy egyszerűsítsünk egy kicsit, jussunk el úgy, hogy a milliárdhoz. Mert ez csak egy embernek az ősei. 2000 év alatt egy embernek ennyi ősének kellene lenni, és itt van a 6 milliárd a végén. Ez egy elképesztően nagy szám. Ennek még billiómod része sem élhetett a Földön összesen. És csak egy emberről beszélünk. Egy embernek 100 őséről, 100 generációra vissza. És akkor nem beszélünk a 6 milliárd embernek az őséről. Szejzel Endre azt mondta, az üvegnyak elmélet szerint bizonyítható, hogy végső soron genetikailag minden ember egy közös őstől származik, nevezhetjük őket akár Ádámnak és Évának is. Lehet, hogy testvérek vagyunk? Na akkor nézzük meg, mennyi idős az emberiség. Mielőtt ebbe belemennénk, nézzük meg azt, hogy mire keresünk legközelebb a választ. Mi van a Földön kívüliekkel, az UFO-kkal? Tehát megint kitekintünk a Földről, a világegyetembe, és megnézzük, hogy miért van olyan sok vallás, mind azt mondja magáról, hogy ez igaz, de igaz-e. Egyáltalán mit tanítanak ezek a vallások, a nagy világvallások, az élet eredetéről és a világban található dolgokról. Tehát ezt fogjuk következő alkalommal megnézni. Na de akkor menjünk vissza az eredendő kérdéshez. Mennyi idős az emberiség? Molekuláris genetika eljutott odáig, hogy most már tudjuk vizsgálgatni azt, hogy különböző emberek, különböző utakon hova jutottak el, honnan származnak. Magyarországon is létezik az, hogy beküldi egy hajszálát ebbe az intézetbe, és megmondják, hogy az ön ősei honnan származnak, honnan került ön ide. Tehát végig a hajszálnak a genetikai információ tartalmából kiszámolják és visszavezetik, hogy az ön őse mit tudom én, Uraltól származik, vagy éppen a Közel-Keletről származik, vagy éppen Amerikából származnak, és hát itt nem azt kell mondani, hogy a szülő meg a nagyszülő, hanem még jobban visszamenve itt, durván erre a 100 generációra visszamenőleg, honnan származnak az ősök. Ezzel így meg lehet határozni azt, hogy a különböző népek közül melyek azok, amelyek valóban rokonságban vannak egymással. Hát ezek még most is folynak, azt viszont már sikerült megállapítani, hogy az egész emberiség az valahonnan a Közel-Kelet környékéről származik, és azt is sikerült megállapítani, hogy Európa az fiatalabb a Közel-Kelettől, és Amerika még fiatalabb az európaiaktól. Na most eljutottunk odáig, hogy a mitokondrium is tartalmaz DNS-t. A mitokondriumban található DNS az egy nagyon kicsi DNS, de mi az a mitokondrium? Vannak a mitokondriumban olyanok, hogy csöves meg lemezes, és ennek van szerepe az anyagcserében és a légzésben a sejten belül. Azt mondhatjuk, hogy a mitokondrium az a sejtnek a belső saját erőműve. ez a DNS, ami ebben található, ez csak 16.569 betűből áll. Tehát ez egy nagyon rövid. Ráadásul ennek van egy érdekes története, hogy a mitokondriális DNS-t mi csak az anyától örököljük. Tehát ami a mitokondriumban található, azt mi csak az anyától örököljük, ehhez az apának nincs köze. És miután ez ilyen rövid, ezen nagyon szépen lehetett vizsgálni azt, hogy honnan származnak az emberek. Elkezdték begyűjteni a világnak minden pontjáról az embereknek a DNS mintáit, és megnézték ezt a mitokondriális DNS-t, hogy honnan származnak, és azt állapították meg, hogy a világ összes pontján lévő embereknek ugyanaz az egy nőnemű őse volt. Hoppá! És azt mondták, hogy na hát, ha ez így kijött, akkor ezt hívjuk mitokondriális Évának, mert hogy a mitokondriumból van az, amit mi vizsgálunk. Elnevezték ezt mitokondriális Évának. Eltelt 10 év, és megállapították, hogy mikor élt ez a mitokondriális Éva. 1997-ben bejelentették, hogy ez a mitokondriális Éva, ez mintegy 6000-6500 évvel ezelőtt élt, amitől, vagy akitől az egész emberiség származik. A tudomány rájött arra, hogy az egész emberiség mintegy 6000 éves. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a Biblia az mit mond a teremtésre, mikor volt? Azt mondja, hogy 6000 évvel ezelőtt. Itt már a tudomány és a Biblia egy platformra került. Hát akkor ezek után már csak annyit tudok mondani. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra.